nyár, akkor nyaralás mindenképpen, szabadságolások időszaka, kirándulások időszaka, és hát erről beszélgetünk ma meghívottunkkal is, aki Balis Kriszta, turisztikai szakember, az Elgini Tours munkatársa. Jó reggelt, Kriszta!
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
Jó, hogy itt vagy, és jó, hogy sikerült időt szakítani ránk. Ilyenkor gondolom, hogy azért, hát ugye az emberek nagy része már év elején foglal egy-egy nyaralást, egy-egy utazást, de gondolom, hogy ilyenkor is azért gyakran megfordulnak nálatok, sokan megfordulnak.
Igen, tehát valóban nagy a nyüzsgés, és ebben az évben különösképpen, mivel ugye aki nem foglalt ebben a veszélyes háborús helyzetben április, május, márciusban, ők most foglalnak, úgymond ők a kis későkásák, akik most ébredtek fel, tehát nem unatkozunk egyáltalán.
Sokan vannak egyébként, ha arányban nézzük, mennyire voltak bátrak az emberek, mennyire foglalgattak évelején, vagy mennyire várták ki inkább a nagy része azt, hogy a biztosra menjenek?
Azért még mindig azt tudom mondani, hogy azokból a turistákból van több, akik az előfoglalást választják, tehát hogy aki teheti és tudja a szabadságait, az mindenképpen foglal, mert bizonyos kedvezményekkel jár, az árak sokkal jobbak. Viszont azt tapasztaljuk, hogy most már ugye mondom, hogy ez az évnek a különlegessége, hogy sokkal többen hagyták utolsó pillanatra a foglalást, úgyhogy belőlük is vannak egy jó páran. Itt viszont már a probléma az, hogy most már ugye aki utoljára marad, az abból tud válogatni, ami nem foglalódott be, és most már olyan problémákkal néznek szembe, hogy például már beteltek a helyek a gépekre, nem nagyon van a szállodában hely, tehát hogy aki úgymond ezeket az előfoglalásokat elszalasztja, így úgymond last minute-ben már nagyon kell kapkodni, hogy valamit találjunk, és ez a valami az jó legyen.
Egyébként egész nyár végéig, kihúzódóan, akár szeptemberig ilyen zsúfolt most már mindenhol a helyek száma?
Hát most, ami nagyon problémás, ez többnyire a következő hónap, tehát augusztus és még mondjuk szeptember eleje, ami ugye keresett vakáció előtti periódus, utána ahogy az iskola kezdés előtti periódus, és ugye ahogy elkezdődik már az iskola, ott felszabadulnak a helyek, tehát utána már megint van egy ilyen laza kötetlenség, amiből tudunk válogatni.
Melyek a legkeresettebb úti célok idén nyárára?
Ezzel se tudok újdonságot mondani, mert még mindig, tehát az all-inclusive destinációk, amik a nagyon menő választások, tehát Törökország, Egyiptom, Tunézia, ezek után zárkózik fel Görögország, ami nagyon keresett volt idén, Ciprus és Albánia meglepő módon, tehát azt tapasztaltuk, hogy ugye tehát most indult egy charter Kolozsvárról, és nagyon-nagyon keresett lett, hál' Istennek, mert egy kicsit az emberek kimozdulnak a komfortzónájukból, ugye, hogy a Közel-Kelet is kiesett, most így új alternatívákat is be kellett zsúfolni ahhoz, hogy mindenki a saját magának valót megtalálja, de többnyire mondom, tehát a török, görög, ezek még mindig nagyon mennek.
Az emberek akkor ilyenkor kimondottan vizet keresnek, csobbanást,
pontosan.
Strandolást?
Igen, tehát többnyire azt tapasztaljuk, hogy akik hozzánk fordulnak, ők mindenképpen tengerpartot szeretnének, pihenést, ezt a szép finom homokot, és ezt az egyhetes lazítást, tehát együnk, igyunk, nyugodjunk meg egy kicsit a nehéz év után, tehát mindenképpen akkor keresnek fel minket, hogy még ezzel se kelljen foglalkozni, hanem csak úgy minden legyen készen, és csak repüljenek, és pihenjenek egy-két hétig.
Említettél jó néhány országot, azt megkérdezhetem, hogy hol a legalacsonyabbak az árak?
Többnyire még mindig Egyiptom tartja a legjobb árakat, bár az előző évekhez képest ott is, tehát hogy megjelent a drágulás, és folyamatosan évről évre drágul, viszont azt tudom mondani, hogy még mindig nagyon jó választás, mert árérték arányban teljesen ott van, mint Törökország, tehát hogy ugyanúgy rengeteg nagyon jó hotel van egy sokkal kedvezményesebb áron. Tehát hogy Egyiptomot mondanám mindenképp.
Kik azok, akik ezeket a helyeket választják? Inkább a családosok, vagy mi az, amit mondjuk egy család keres, és hol találja meg leginkább ezeket? Meg ugye van a másik kategória, a fiatalok, akiknek még nincsenek gyerekeik, inkább bulizni szeretnének, olyan irányba keresgélnek, illetve lehet, hogy vannak nyugdíjasok, nem tudom, nekem mindig az jut eszembe, hogy ugye voltak régebb ilyen jó kis reklámok a tévében, hogy hogy a nyugdíjas, a külföldi nyugdíjas elérkezik ahhoz a bizonyos korhoz, amikor nyugdíjba vonul, és akkor elkezdi élni az életét, pezsgőzik, kirándul, stb. Világot lát, és akkor vannak a mi nyugdíjasaink, akik elérik a nyugdíjkorhatárt, és utána kezdenek kuporgatni, hogy kijöjjön a számlára, a gyógyszerekre, stb. Tehát, hogy vannak nálunk ilyen idillikusan élő nyugdíjasok? Azt vagy mennyire sztereotípia
ez? Azt kell mondanom, hogy vannak. Természetesen vannak, nekem is van pár nagyon aranyos mama turistám, akik minden évben felkeresnek, tehát nem azt mondom, hogy nincsenek, viszont ahhoz képest kevesen, tehát hogy aki meg tudja engedni magának, és akinek tényleg ez fontos, mert hogy ezeknek az embereknek tényleg fontos az az utazás, mondjuk a nyugdíjasoknak úgymond egy szükséglet, akkor ők kikuporgatják rá azt a kicsi nyugdíjt. Viszont ugye ez is attól függ, hogy kérdezted, ugye, hogy milyen típusú turistáknak ajánljuk a tengerparti helyeket. Ez személyes preferencia kérdése, ugyanúgy vannak fiatal turistáink, ugyanúgy vannak családosok, persze, hogy inkább, tehát, hogy családosokra vannak ráállva ezek a nagy reszortok, és ezek a tengerparti desztinációk, ugye rengeteg, tehát török ország, Egyiptomban ugye rengeteg csúszda, gyerekbarát, miniklub van. Viszont egyre több fiatal is választja ezt az utat, amiatt, mert hogy úgy gondolom, hogy azért már a mi generációnk sokszor úgymond kifárad, és azt mondja, hogy na hát akkor inkább elmegyek egy utazási irodához, és szervezzék le nekem ők, és én menjek el, és úgymond a kézbe beleüljek, mintsem, hogy még azzal is foglalkozzak, hogy keressek magamnak egy jó kirándulást, vagy megszervezzem, úgyhogy ez teljesen emberfüggő, és úgy érzem, hogy úgy gondolom, hogy nem korhoz kötött.
Hogyha valaki mondjuk nagyon-nagyon óvatos volt, vagy esetleg nem tudta a szabadságát időben eltervezni, most esetleg, hogyha ilyen last minute ajánlatokat keresgél, van-e esély arra, hogy elkapjon jó ajánlatokat, illetve milyennek a hátulütője?
Természetesen van, viszont nagyon nagy rugalmasság kell hozzá, mivel most már nem úgy van, hogy kitalálom, hogy akkor elindulok vásárhelyről jövő héten, mert már egyébként nagyon kevés a hely, vagy nincs hely például Törökország fele. Muszáj rugalmasnak lenni például a dátummal, vagy az indulási helyen. Nem jó vásárhely, megyek Szeben, Brassóból, ahol találok helyet. Ennek ugye a hátulütője, hogy ameddig eldöntjük, tehát hogy most az utóbbi hetekben rengetegszer jártam meg, hogy ameddig a turista eldöntött, elfogytak a helyek a repülőn, akkor megint újra tervezés, igen, újra tervezés, akkor nem tetszik a hotel, nem jó ez, nem ide, nem oda, akkor megint egy kört lefutunk, megint elfogy, aznak van ilyenkor előnye, és tud nagyon jó árat kapni, aki belevág. Tehát aki azt mondja, hogy igen, elindulunk, van egy nagyon jó ár Brassóból holnap után, és rendben van, lefoglaltuk, és kész, el van intézve. Aki ilyenkor sokat vacilál, az úgymond a last minute-ről is lemarad.
Nagyon sokszor elhangzanak, látom ilyen Facebook csoportokban, hogy kérdezik a szülők a többi tagtól, hogy vajon gyereknek elfogadják-e, hogyha nincs útlevele a határnál, kellenek-e papírok, nem kellenek, mi kell ebbe az országba, abba az országba. Egy kicsit erről is beszéljünk, hogy milyen dokumentumokra van szükség, illetve kisgyerekek esetében kérik-e még mindig a papírokat.
Igen, igen. Tehát mindenképpen ugye Egyiptomba útlevél szükséges mindenkinek, tehát függetlenül attól, hogy gyerek vagy nem. Ugye Törökország már megengedte a személyével való utazást, de gyerekeknek még mindig kell az útlevél, tehát hogy aki még kiskorú, igényli az útlevelet, és ugye, tehát Európán belül nyugodtan bárhova megyünk személyével, de a gyereknek ugye kell az útlevél.
És vagy ezek, ha van magyar személye,
igen, igen, akkor... tehát ugyanaz, pontosan, köszönöm a toldást. És egyébként erre nagyon oda kell figyelni, hogy ugye minden országnak van egy ilyen szabvány, ugye ezt a máin lehet informálódni, hogy mik a beutazási szabályok, tehát nagyon figyeljünk oda, hogy a dokumentumunk érvényes legyen akár 3 vagy 6 hónapig, tehát hogy 6 hónappal beutazás után. Erre mostanában nagyon érzékenyek, amikor például a repülőn csekkolunk be, tehát tavaly sajnos járták meg, hogy a gyereknek le volt járva az útlevél, nem engedtek fel senkit a gépre, tehát ezekkel játszadozni nem szabad. Ugye, mikor tervezzük a kirándulást, nézzük meg, beleférünk-e az időbe az útlevéllel, akár hogyha Egyiptomba szeretnénk utazni, vagy más olyan országba, ahova kell az útlevél, mert hogy ez nagyon úgymond keresztbe tudja vágni a számításokat, és ugye amikor már ki van fizetve a kirándulás, és mondjuk nincs idő egy útlevélre, akkor az már elég egy problémás helyzet. Azért mondom, mert szintén voltak turistáim, akik az utolsó pillanatban estek be a reptérre, hogy a friss útlevéllel. Tehát, hogy erre nagyon figyeljünk oda.
Illetve azokban az országokban, ahol mondjuk elég unión belül ugye csak a személyazonossági igazolvány, arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy most kétféle személyt gyártanak újabban, van az elektronikus, meg van a hagyományos. Ha jól értettem, akkor a hagyományos újjal, ami nem elektronikus, nem lehet kimenni az országból.
Ez nem így van, tehát hogy ugyanúgy még a régi személy, tehát hogyha érvényes személyünk van, akkor azzal utazhatunk bárhová, tehát erről szó sincs, hogy csak az új érvényes, tehát ezért most személyt ne cseréljünk, hogyha még
nem, úgy értem, hogy újat, hogyha cserélünk, akkor kétfélét lehet igényelni,
ja,
a
igen,
simát és
van,
az elektronikusat,
igen,
és
van.
Ha jól értettem, akkor az új simával nem biztos, hogy kiengednek?
Erről én még őszintén nem hallottam. Nekünk van olyan turista, aki persze idősebb, aki nem elektronikus személyt igényelt, és ő is utazik vele, tehát
szuper.
Hogy én ebből nem tapasztaltam problémát még.
Mi az, amiben esetleg gyakran tévednek, vagy amit elhanyagolnak az utasok, a kirándulók, és hát felébrednek útközben, hogy valami nem stimmel. Ugye az iratok az egyik dolog, ami lehetséges esetleg, hogy a kirándulást elrontja. Mi a másik? Vagy van-e még olyasmi, ami hiba esetleg, és gyakran a csapdájába esnek az utazók?
Amire még így az iratok kapcsán érdemes odafigyelni, ugye elvált szülők esetében a felhatalmazás. Tehát arra nagyon figyeljünk oda, hogy az legyen, mert ebből is szokott probléma adódni. Egyéb probléma így indulás előtt, nagyon sokan vannak, akik például elnézik a dátumot, tehát kell szólni nekik, hogy vagy telefonálunk. Tényleg sajnos van ilyen, hogy telefonálunk nekik, hogy hát de merre vannak, mert hogy a reptére merek őket, jaj, hát ők elnézték a dátumot például. Jó, ebből kevés van, de megesik.
Tehát nekem csak az jut eszembe, hogy az én gyermekeim számolják a napokat, hogy mennyit kell még aludni, főleg a kicsi.
Igen, mondjuk, hogyha az irataink rendben vannak, és megvan a repjegyünk, tehát, hogy akkor már nincs ok aggodalomra, tehát akkor már nyugodtan mehetünk. Csomagra figyeljünk oda, nagyon ne pakoljuk túl, tehát ugye megvan ez repülőtársaságtól függően 20 és 23 kiló között van a nagy csomag, tehát ugye két éves gyerekek, tehát hogy két éven felüli gyerekeknek már jár nekik is, és egy 8 kilós hátizsák, erre figyeljünk oda, hogy ne pakoljuk túl, mert hogyha túlpakoljuk, akkor bizony
felszámolják. Ezeket
szigorúan
ellenőrzik? Lemérik és minden?
Igen. Igen, tehát ugye a charterjáratoknál nincs méret, hanem súly. Súlyra vannak a csomagok, és nagyon oda kell figyelni, hogy ne pakoljuk túl, mert bizony ilyenkor
és ha ott kell fizetni a helyszínen, akkor drágább, mint hogyha elnék azt a plusz csomagot.
Igen.
Hogyha valaki esetleg azon gondolkodna, hogy szeretne spórolni, akkor hogyan lehet mondjuk, ha az étkezés benne van, mondjuk all-inclusive szállást választ az illető, akkor mennyit kell még ráadásként, plusz kiadásként rászámolni vajon, úgy átlagban? Mennyire kell a pénztárcát mondjuk megtömni indulás előtt, vagy a kártyát feltölteni?
Igazából ez nem attól függ, hogy a szállás all-inclusive vagy nem, hanem nagyon függ a desztinációtól és ugye a periódustól, hogy mikor megyünk, hogy milyen árban kapjuk meg az adott szállást. Azt tudom mondani, hogy ugye tényleg, tehát hogy nagy előny az, hogyha az embernek van egy all-inclusive ellátása, de függ attól is, hogy mennyire szeretne még mondjuk látogatni ezt-azt, mert például Törökország esetében ugye az árak early booking kedvezményekkel nagyon jók, viszont ott egy kicsit meg van kötve az emberkezetet, látnivaló egyébként nagyon nincs, és az ár függvényében azt tudom mondani, hogy van, aki úgymond megelégszik egy reggelivel, ami talán ugyanolyan árban van, mint az all inclusive, például Görögországban, egy kis szigeten, de hogy például megvan az a szabadsága, hogy még lásson. Tehát úgymond a turista barát ár az igényeinkhez mérve van, tehát hogy az igényeinkhez mérten van igazítva, mert például egy ugyanolyan szálloda Görögországban félpanziós ellátása lehet olyan, mint egy all-inclusive Egyiptomban. Tehát, hogy ez nem az étel, vagy nem ettől függ, hogy reggelivel, félpanzióval, vagy all-inclusive-val van. Tehát ez attól függ igazából, hogy maga a hotel milyen árban van, hogy kapjuk el, mert hogy ott is az árak folyamatosan változnak, és teljesen dinamikusak. Mindenképpen azt tudom mondani, hogy minél hamarabb gondolkodik az ember bármire, tehát hogy függetlenül attól, hogy milyen és hova szeretne, milyen típusú kirándulásra és hova szeretne utazni, attól függ az ár. Hogy minél hamarabb befoglaljuk.
Vannak-e olyan országok, ahol esetleg felhívjátok a turisták figyelmét, hogy nagyon fontos az, hogy a szálloda közelében tartózkodjanak, hogy ne hagyják el? Itt most biztonsági szempontból gondolok erre, hogy olyan környékek, amelyeket választanak, mert szeretnek látogatni, de azért mondjuk este 8 után ajánlatos mondjuk a szállodában maradni.
Hogy őszinte legyek, én még soha senkinek ilyesmit nem ajánlottam, azért, mert mi is ismerjük a destinációkat, tehát mi is ugyanúgy elmegyünk évente egyszer, úgymond ilyen study túrra, hogy megnézzük, hogy milyenek ezek a bizonyos hotelek, és milyenek ezek az országok. Ahova ugye, tehát ami turista központ, ott nincs veszély, tehát hogy akár beszéljünk Tunéziáról, akár Egyiptomról, akár esetleg például Omáról, ami nagyon népszerű volt a háború előtt, tehát ezek mind-mind olyan helyek, ahol az embernek nincs félnivalója, tehát hogy függetlenül attól, hogy napközben, vagy akár este 8 után, tehát ezek mind ezek az üdülő országok, úgymond mind úgy vannak meg üdülő telepek kialakítva, vagy teljesen turista központú, és nagyon vigyáznak a turistára. Tehát, hogy ilyet nem tudok, és nem is tanácsolok senkinek, hogy félve induljon el kirándulni. Tehát mindenképpen azért legyünk nyitottak arra bizonyos országra. Persze, hogy az arabok például mások, mint mi, viszont egyáltalán a veszély nem, tehát nincs, nem opció az, hogy mondjuk vigyázni kéne, mert hogy nagyon tisztelik a turistákat, és nagyon vigyáznak rájuk.
Említettél itt egy nagyon fontos dolgot, hogy ti is általában elmentek és megnézitek ezeket a desztinációkat, tehát hogy ahhoz viszonyítva, hogyha az ember mondjuk elkezd saját magától böngészni és keresgélni a neten, mégiscsak biztonságot nyújt az, hogy ti gyakorlatilag amit ajánlotok, azt biztosra ismeritek. Ugye hányszor találkozunk olyan történetekkel, hogy mondjuk valaki lefoglalt egy szállást, és a végén nem volt, vagy teljesen más volt, mint amilyet ő a képeken látott.
Igen, még mindig azt tudom mondani, hogy ez az előnye az utazási irodáknak, hogy van egy biztos háttér az ember mögött, mert mi például, tehát, hogy nem ajánlunk olyat, amit nem ismerünk, nem ajánlunk olyat, ami esetleg nem jó, tehát persze megvannak bizonyos árkategóriák, és úgymond különbségek hotelek és hotelek között, viszont mindig azért egy budgethez igazítjuk, és mindig, tehát, hogy mindig igyekszünk abban, hogy abban az árban a legjobbat ajánljuk a turistának. És persze, tehát nagyon fontos az, hogy aki hozzánk fordul, nyugodtan, tehát bátran megbízhat bármelyik utazási ügynökbe, mert tudja, hogy miről beszél, tehát hogy én is számtalan saját képet szoktam mutatni a turistáknak, hogy ilyen a hotel, olyan, erre néz az ablak, nem arra, hány szobája van, tehát van, aki percre pontosan kikérdez mindenről. Na többnyire ilyenkor néha vakarom a fejem, de mindig vannak jegyzeteim, amiket előveszek. Igen, tehát még mindig azért jó utazási irodához fordulni, mert megvan az a biztonság, hogyha akár bármi történik ott is, van ahova szólni, van akinek telefonálni, hogy hello, nem jó valami, oldjuk meg, és mi mindig megoldjuk.
Szokott-e egyébként olyasmi lenni, hogy valami fennakadás, és akkor át kell irányítani valahová, máshová, vagy egyáltalán most a másik szemszögre is rákérdezek, hogy ugye bármikor, bármi közben jöhet az utazó részéről is, lehet-e valamiféle biztosítást kötni, hogyha esetleg az embernél valami közben jön, akkor tudja lemondani a kirándulást úgy, hogy azért a teljes összeget ne veszítse el.
Igen, tehát erre az esetre van ez a stornóbiztosítás, amit nagyon ajánlunk mindenkinek, hogy kössön. Tehát ez olyan esetekre fedi le a turistát, amikor bármilyen úgymond papírral igazolható ok miatt nem tud. Tehát, hogy elsőfokú rokon haláleset, bíróidézés, egy hirtelen baleset. Tehát, hogy itt is figyeljünk oda, amikor a kirándulást foglalunk, hogy például a krónikus betegségekre ez a biztosítás nem érvényes. Tehát valami, ami kiújult, de nekem már van leletem róla, arra nem érvényes. Viszont, hogyha például a gyerekünk belázasodik, himlős lesz velünk, valami hirtelen történik, ezekben az esetekben a biztosító 90%-át utalja vissza az összegnek, és akkor ezáltal van lefedve a turista, hogy hogyha bármi történik, akkor nem kötelezik rá, hogy elmenjen. Persze, tehát hogy az összeg az úgymond elvesztődik, de a biztosítótól vissza lehet igényelni, tehát vissza tudják igényelni ilyen esetekben.
És akkor ilyen helyzetben jönnek létre ugye a last minute kirándulások, amiket felajánlatok azoknak, igen, akik esetleg lekéstek a korai foglalásról, és rugalmas a programjuk, ezt is még egyszer tegyük hozzá, fontos, amit mondtál, hogy ahhoz gyorsan kell dönteni, és gyorsan kell mozdulni, hogy arról se csúszanak le az emberek. Mi a helyzet az itteni kirándulásokkal? Romániát választják-e az itteniek, illetve a külföldiek szeretnek-e jönni hozzánk?
Azt tapasztalom, hogy igazából a belföldi turizmus, az mióta ezeket a vakációs kártyák összegét levágták, ez egy kicsit háttérbe szorult, mert hogyha megnézzük például a román tengerparti árakat, tehát majdnem vetekedik egy görög vagy egy horvát tengerpartival, vagy akár egy all inclusive Egyiptom-Törökországgal, így rengetegen vannak már úgy, hogy egyáltalán meg se gondolják, hogy lemenjenek a tengerre. Évről évre csökken azoknak a száma, akik a román tengerpartot választják, vagy akár ugye akik belföldön foglalnak szállást, akár külföldiek, akár belföldiek, tehát hogy nagyon úgy látom, hogy a turizmus egyre-egyre csökken belföldre. Igazából ez érthető is, mert hogy ugye nem nagyon van promoválva így, mint ország. Többnyire igyekeznek, tehát azért vannak erre nagyon jó kezdeményezések, viszont az árak azok még mindig...
Az árak, és azt kell mondjam, hogy saját tapasztalatból mondom, mi egy pár éve voltunk, és megnéztük a tengert, és az a helyzet, hogy hát nem tiszta a környék.
Igen.
Nem tiszta, és amíg az árak vetekednek külföldi all-inclusive szállások árával, és nem tiszta, az, amit kínálunk, nem az a minőség, addig nem tudom, hogyha a labdába tudunk rúgni.
Így van. Tehát ezért is mondom, hogy ugye évről évre egyre kevesebben választják, sőt, egyre több az olyan, aki eddig csak a Fekete-tenger partjára járt, és mostanában indul el, és választ inkább más opciót, mert hogy azt mondja, hogy elég, tehát hogy már van az, tényleg van az ár különbség, ami miatt már nem éri meg a ide menni hozzánk a tengerre.
Ugye említetted, hogy aki ebben az időszakban nyaralni megy, az elsősorban a fürdést, a tengert keresi, viszont van a másik kategória utazócsoport, akik inkább város nézni mennének, ők is ilyenkorra időzítik a kirándulást, vagy ők inkább úgy elszórtan évközben, lehet olyankor jobb, mert mondjuk nincs ez a nagy kánikula, múzeumok látogatására például lehet, hogy alkalmasabb, hogyha nem a nyári zsúfolt időszakot választjuk.
Igen, tehát többnyire ezekre az úgymond city breakekre a legjobb az az ősz és a tavasz, ugye, hát ilyenkor például hiába megyünk Rómába vagy Barcelonába, mert oda sülünk az útra, magyarán megmondva. Igen, tehát többnyire az ilyen utazók már azt tudom mondani, hogy magánúton utaznak nagyon sokan. Többnyire ugye a fiatalok ilyen bátrak, hogy gondolnak egyet, és akkor elmennek, tehát nekik már sokkal könnyebb így online leszervezni, és már nem kérik ki mondjuk egy turisztika ügynöknek a tanácsát egy ilyen esetben, amikor egy adott fővárosba elutaznak. Mindenképp az ősz és a tavasz erre a legjobb, tehát hogy egy Kiskabátban nyugodtan végig tudjuk járni bármelyik ilyen országot, ami pedig még így hozzátenném, hogy inkább megint turisztikai ügynökség jobb, hogyha foglalkozik vele, hogyha több országot, nagyváros szeretnénk látni, akkor ugye erre vannak ezek a circuit kirándulások, amire be lehet iratkozni, és ugye ott már szervezett idegenvezetővel van a túra. Viszont megint az is persze, hogy egy más kategóriájú turistákat szólít meg, tehát többnyire az idősebbeket, akik még úgy egyedül nem nagyon szeretnének utazni. Igen, de ezek is többnyire, tehát mindig vagy ősszel, vagy tavasszal kerülnek megszervezésre. Tehát, hogy ez a city breakeknek ez a ez a csúcsideje, és persze, tehát, hogy de még nyáron még mindig rengetegen vannak, tehát hogy ezt mondom mindenkinek, hogy kerüljék el nyáron, mert még mindig rengeteg a turista, tehát hogy az is elő, tehát hogy ez a két előnye van, hogy azért összes tavasszal még egy kicsit lazább, tehát nincs az a tömegnyomor, lehet élvezni egy múzeumot, lehet élvezni sétálni az utcákon, de viszont nyáron ugye nagyon besűrűsödnek mindenhova a turisták.
Hát jó nyaralást kívánunk nektek is, és várunk vissza nagy-nagy szeretettel. Balis Kriszta, turisztikai szakember, az Elgini Tours munkatársa volt a meghívottunk a mai reggelen. Kriszta, jó, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm szépen a meghívást.